Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, ez azt jelenti, hogy a bizottság elnökasszonya nem kevesebbet kér, mint két év alatt még további 135 milliárd eurót. Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65%-a, az összes magyar nyugdíjas 7 évnyi nyugdíja, az unió éves költségvetésének közel 3/4-e, tette hozzá. Ez több, mint lehetetlen, ez már abszurd, írta a kormányfő. Az Európai Bizottság átfogó intézkedéscsomagot tett közzé, amelynek célja a katonai mobilitás jelentős javítása és az európai védelem modernizálása. A tervek szerint a katonai Schengen lehetővé tenni a katonai erők és felszerelések gyors és akadálytalan áthelyezését az EU valamennyi tagállamán belül, írta meg a Union Ukrán Hírügynökség. Országa légvédelmének megerősítését kérte Robert Fico szlovák kormányfő, amikor fogadta Mark Rutte-t, a NATO főtitkárát. Az indoklás szerint az előző kabinetek több katonai eszközt átadtak Ukrajnának, ezért szükség van erre a lépésre. Románia vadászgépeket küldött a levegőbe, miután egy drón megsértette a légterét egy orosz támadás során az ukrán határmenti infrastruktúra ellen, közölt a Román Védelmi Minisztériumra hivatkozva a Reuters hírügynökség. Két megyében fedezékbe kellett vonulni. Az Ukrajnával 650 km hosszan határos Európai Uniós és NATO tagállam Románia területére többször is orosz drón töredékek hullottak, miközben Moszkva megtámadta az ukrán kikötői infrastruktúrát a Duna túloldalán. Lengyelország is légtérzárat rendelt el ekkor. A Fehérház és Moszkva titokban egy olyan javaslaton dolgozik, amely véget vetne Oroszország Ukrajna elleni háborújának, jelentette az Axios oknyomozó portál. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írták, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott részletesen megvitatták a 28 pontból álló béketervet. Utóbbi optimistán nyilatkozott, mondván úgy érzik, az orosz álláspontot most valóban meghallják, ami korábban szerinte nem így volt. A titkos béke megállapodás állítólag Ukrajna békére, Európa biztonságára, biztonsági garanciákra, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolataira összpontosít Kijevvel és Moszkvával. Megjegyzik, egy budapesti békecsúcs továbbra sincs tervben. Az európai politikai életet egy szélsőségesen keresztény ellenes liberális mainstream uralja, ami tovább növeli a magyar nemzeti kormány felelősségét az üldözött keresztények védelmében és segítésében, jelentette ki az ezzel foglalkozó Red Wednesday rendezvényen a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott, a világ más pontjain ráadásul a keresztény közösségek egy jelentős része fizikai üldöztetésnek is ki van téve. Magyarországnak fontos partnere Tájföld a dél-kelet-ázsiai térségben, ezért a kormány támogatja az Európai Unió és Tájföld közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötését, írta Szijjártó Péter a Facebookon. Arról számolt be a táj kollégájával folytatott egyeztetését követően, hogy bár a dél-kelet-ázsiai országban az elmúlt időszakban több kormány és miniszterváltásra is sor került, a kétoldalú együttműködés intenzitása ettől nem csökkent. Mostantól évente beépülő jelleggel 20 milliárd forint többletfinanszírozás biztosít a kormány képalkotó diagnosztikai, ultrahang CT és MR vizsgálatokra, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Tagács Péter azt mondta, emellett két lépcsőben 40 milliárd forint értékben szereznek be nagyértékű képalkotó diagnosztikai eszközöket, a cél a várólisták radikális csökkentése. Megjelent a felhívás, a vidéki vállalkozások beruházásait támogatja a Demján Sándor 1+1 program új üteme, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ez a vidéki legalább 5 fős feldolgozóipari vállalkozások beruházásait támogatja 20 milliárd forintos keretösszeggel. A kormány célja, hogy növeljék a hazai kis- és középvállalkozók termelékenységét, versenyképességét és a technológiai felkészültségüket. A hazai borvidékek közül a tokai a legnépszerűbb a magyarok körében, míg második az egri, a harmadik pedig a villányi, derült ki a csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölte az MT-vel. A válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy borvidékre, de sokakat vonzanak a kóstolók és pincelátogatások, valamint a wellness és gasztronómiai programok. A 10 éve meghirdetett vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében most arra csak nem 200 milliárd forintnyi beruházás jött létre a helyi magyarság támogatása érdekében, ismertette Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon arról számolt be, azért volt erre szükség, mert a vajdasági magyarságot gazdaságilag, üzletileg, egzisztenciálisan meg kellett erősíteni. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk majd. Aztán mindenütt megvastagszik a felhőzet, kisebb-nagyobb csapadék több helyen is előfordulhat. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben pedig 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban megismerhetik dr. Bohács Krisztinát, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjét, oktatáskutatót, akivel hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Rengeteg kutatás szól az emberi agy működéséről. Sok mindent tudunk már, de nagyon sok kérdőjel van, én azt gondolom. Mai vendégemmel erről beszélgetünk többek között, illetve a kognitív képességeinkről, azok fejlesztéséről, az IQ-ról, intelligenciáról, úgyhogy sok-sok mindenről szó lesz itt. Én nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégemet.
Üdvözlöm nagy szeretettel, Anita, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Nos, a GEM Tanulási Központot a férjével közösen hozták létre Magyarországon, és ma már Európában több központtal is működnek. De emögött én úgy tudom, hogy egy személyes történet áll. Kérem, hogy meséljen erről egy picit, mit lehet tudni ennek a hátteréről.
Hát talán ez a legnehezebb kérdés, mert magam sem gondoltam, amikor elkezdtük ezt a munkát a Marci fiammal, hogy majd most, 20-22 évvel később itt fogunk ülni és beszélgetni. Mint minden szülő, azt gondolom, én is így indultam, és a férjem is. Kaptunk egy kisbabát, akinél festeni sem lehet szebbet, gyönyörű kis piros ajakkal, kékeszöld szemekkel, tehát egy nagyon édes kis lényt, akinél a legelső feltűnő jegyek azok voltak, hogy nagyon nyugtalan csecsemő volt. És nem nagyon tudott jól táplálkozni, szopni, és egy pici hipotónia volt jelen. Mi akkor már azért vittük őt neurológushoz, de mindenki azt mondta, hogy csak képzelődünk, meg hát nem volt még gyermekünk, és hogy az égvilágon semmi probléma nincsen ezzel a babával. Hát igen, de aztán amikor már úgy 4 éves kor körül még mindig a beszéd fejlődésében tapasztaltunk elakadásokat, nem arról volt szó, hogy ő nem beszélt, de inkább csak szavakat mondott, és a mondatoknak a fűzése az nagyon nehézkesnek bizonyult. És hát ekkor azért én már kezdtem egyébként, nem azt mondom, hogy rosszakat álmodni, de valahogy az emberi tudat és az anyai szív azért ezeket a dolgokat jelzi. És sose felejtem el, mindig azt álmodtam az ébredés előtti pillanatokban, hogy egy film az életem, és hogy ez velem nem történhet meg, hogy valami baj van a gyermekemmel, és valami nagyon nagy baj. És ezek a film kockák peregtek előttem fekete-fehérben, és nem tudtam ezeket az álmokat hová tenni. És hát tulajdonképpen ez így húzódott, mindenki eleinte ezt csak egy kis beszédfejlődési nehézségnek gondolta, mert hát akárhová is vittük a Marcit hazánkban, mindenki azt mondta, hogy hát egy picikét késik, de hát annyira helyes házaspárról van szó, a gyermek meg olyan gyönyörű, nincsen ő neki semmi baja. Na és ekkor kerültünk ki Izraelbe. Én nyilván hasonló szülőkhöz kapcsolódva, hát láttam, hogy nagyon sokan azért tagadják a gyermeküknek a nehézségeit, és hát nyilván az emberi tudat nem tudja elhordozni, tolja ki a perifériára, tehát biztos nincs semmi, de azért éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. És ekkor én ezt a tehetetlenséget, és ezt a iszonyatos félelmet én munkába folytottam. Én ekkoriban cikkeket írtam, újságíróként is tevékenykedtem, egyetemeken tanítottam, és hát próbáltam bele folytani ezt a nyugtalanságot a cikkekbe. És ekkor kaptam egy izraeli ösztöndíjat, a izraeli nagykövetségen keresztül a Masav vendégei lehettünk, 2-3 kollégámmal együtt Magyarországról, és hát akkor ott a második intifáda idejéről beszélünk. 2 héttel előtte a Maxim éttermet felrobbantották Haifában, és az én ösztöndíjam pont Haifára szólt. És ennek ellenére, hogy ilyen szörnyűséges hírek voltak, én vállaltam az utazást, és így kezdődött ez az egész. Ott találkoztam terrorcselekményeket túlélő izraeliekkel, és ekkor ott volt egy különös hölgy, úgy hívják, hogy Sharon Evans, és hát az ő nagylányába hajtott bele egy palesztin buszsofőr, aki egy táncos leányka volt, klasszikus táncot tanult 18 évesen. No, és hát ő elmesélte, hogy a gyermeke hogyan maradt meg, és hosszú-hosszú műtéteken keresztül, de hogyan próbált neki újra életet adni. És akkor bennem valami megnyílt, és amiről én nem mertem itthon beszélni, egy teljesen idegen nőhöz, egy másik anyához oda mentem, és hát akkor ott elsírtam magamat, hogy valami nagyon nagy baj van, de nem tudom, hogy mi, és senki nem tud erre válaszolni. És hát ő akkor, bár nagyon nyitottan fogadott, de azt gondolom, hogy nagyon bölcs volt, nyilván átölelt, de azt mondta, hogy most ne haragudj, úgy viselkedsz, mint egy ostoba nő. Ez a fajta megszidás nagyon-nagyon hatott rám, és ő azt mondta, hogy Kriszi, ha valaki a hazájában nem talál megoldást, akkor külföldre kell menni, és a lehető legjobb szakemberekkel kell együtt dolgozni. És ő nem csak a szavak embere volt, mint azóta hát sok izraeli barátom, hanem a tetteké. És ugyan én hazajöttem akkor az ösztöndíj befejeztével, de 2 hét múlva egy teljesen ingyenes lakás várt, nem lakott éppen akkor benne senki, és le volt egyeztetve 1-2 időpont világhírű specialistákhoz Izraelbe, és hát így indult ez a kognitív mozgalom, aminek a részesei vagyunk ma már. Ekkor Feuerstein, professzor Ruben Feuerstein fogadott, és hát akkor itt kerültünk eleinte kliensi viszonyba, de ez talán egy 3 hétig tartott, és akkor innen, hát úgy, hogy én éjjel tanultam angolul az ő terápiás rendszereit, nappal adtuk a Marcinak, egy ablaktalan garázsban dolgoztunk Zuglóban, a Cserebogár utcában, azért, mert kicsi lakásunk volt, minden pénzünket az izraeli utakra költöttük, és terápiára, és tulajdonképpen ekkor lendült be Marcinak a beszédfejlődése, értelmi fejlődése, és akkor oda abba az ablaktalan zuglói garázsba 7-8 gyerek érkezett a Marci logopédiai óvodájából, és elkeseredett szülők könyörögtek, hogy vállald el az én gyermekemet is, az enyémet is, az enyémet is. Mert ekkor ott ebben a szakaszban egy látványos ugrás történt a Marci beszéd és hát értelmi állapotában. Hát így éltük a következő 14 évünket, ezt a eszközgazdagító programrendszert, közvetített tanulási tapasztalatot tanulgattuk, ennek a klinikai változatát Izraelbe, és minden pénzünket a akkor még malév eláll járatokra, illetve hát terápiára és albérletekre költöttük, és így onnan a garázsból indult a GEM központ, és amikor már 8 gyerek oda járt, akkor a férjem mondta, hogy hát talán bérelni kéne valamit, és így indult a GEM. Senki nem akart semmit alapítani, ez egy nagyon szerves fejlődés eredményeképpen jött létre. Mindig azt kerestük, hogy mi az, ami tudomány alapú, mi az, ami a tudomány próbáját is kiállta, valid, és valójában nagyon hatékony, értelmileg megsérült, beszédükben is vontatottan fejlődő, mozgásokban is nehezen fejlődő gyermekeknek. És hát tulajdonképpen így 22 évvel később, most már valóban 3 helyszínen is működünk Budapesten. Nagy, reveláció volt számomra, amikor én Izraelbe hallottam, hogy need creates capacity, hogy a szükség az nagy kapacitást eredményez, és hát valóban a mi életünkben is azt látom, hogy ez egy misszióvá alakult. Nagyon nagy volt a szükségünk, ezért én pillanatok alatt ledoktoráltam angolul, és kognitív pszichológiából vizsgáztam. Csapó Benő professzor úréknál angolul írtam a disszertációmat, és számos külföldi kutatócsoport munkájába kapcsolódtam be, és ezek további lehetőségeket nyitottak. A világban sokfajta terápiás rendszert megismerhetünk, és ezek közül számosat behoztunk, adaptáltunk Magyarországra, és hát egy tudományos alapú, de mégis gyakorlati munka indult, és ez nagyon szép, mert egyik megtermékenyíti a másikat. A hétköznapokból, esetekből táplálkozik az, hogy hozzá tudunk járulni a tudomány gazdagodásához, de nyilván a tudomány által bebizonyított dolgokat pedig lehet a valós életben alkalmazni. Hát most 20 feletti nemzetközi centrumnak adjuk a szakmai tanácsadást, és itt Európában, számos országban azért vagyunk felelősek, hogy sok-sok ilyen centrum tudjon nyílni, hogy a gyermekek és felnőttek, akik valamilyen tanulási, memória, agysérülési, vagy demenciás, vagy hasonló problémákkal küzdenek, megfelelő és nagyon magas szintű ellátást tudjanak kapni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Buhács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk.
Akkor beszéljünk egy kicsit a kognitív képességről, definiáljuk ezt, hogy a hallgatók is tudják, illetve hogy pontosan milyen problémák azok? Értem itt például az ADHD-t, ha jól tudom, vagy a diszes problémákat, amelyekkel önökhöz fordulnak.
A kognitív szó az megismerő tevékenységet jelent. Tulajdonképpen azért az izraeli modellek közül sok intelligencia alatt azért az érzelemnek a világát is érti, hiszen ugyan van értelmünk és van érzelmünk, de valójában az értelmi képességeink, hét nagy ilyen feldolgozó rendszerről beszélek elsősorban, óriási hatással vannak az érme másik oldalára, hogy az érzelem világunkban szorongást vagy boldogságot, bátorságot vagy félelmet élünk át kihívásokkal teli helyzetekben vagy probléma megoldás esetén. És ez valahogy együttműködik. Egy gondolatban is, azt mondják a kutatók, hogy talán 100 000-nél is több gondolatunk van naponta, de mindig van egy gondolatban egy logika, egy értelmi rész, és mindig tapad hozzá érzelem. Olyan nincsen, hogy egy gondolat csak logikai, vagy csak érzelmi. Tehát nagyon fontos, hogy ez azért együtt megy, és együtt kezelendő. Nyilván minél magasabb műveleti dologra vagyok késztetve, annál jobban szabályoznom kell az érzelem világomat, mert hát ott szakad a cérna, érzelmileg is. Na most hát ezt a kompetencia érzetet mindig meg kell adni a terápia során is. Alapvetően valóban figyelemzavarban, ADHD-ban, ez ugye járhat hiperaktivitással, de lehet hiperaktivitás nélküli figyelmetlenség is. Tehát klasszikus neurobiológiai ADHD-ban érintett gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozunk. Jelenleg már amerikai programokkal is dolgozunk. A BrainRx program például nem helyettesíti a gyógyszeres kezelést, de nagyon nagyszerűen kiegészíti azt, illetve van olyan eset, hogy a gyógyszer mennyiség kisebb lehet, mert ha jól megerősítjük a kognitív képességeket, a figyelmet, annak az összes összetevőjét, a fenntartott figyelmet, a megosztott figyelmet és a szelektív figyelmet, hogy mennyire rebbenékeny a figyelme valakinek, akkor lehet, hogy mondjuk a stimulánsokból kevesebbet kell fogyasztania. Vagy bármilyen más ADHD-ban használatos gyógyszerből. Gyakran ugye szívgyógyszereknek a mellékhatásait használják ki, tehát off-label alkalmazásban használnak más típusú gyógyszereket is, ilyen beta-blokkolókat is a figyelemzavar megsegítésére. Na most számos olyan esetünk is van, hogy egyáltalán nem kellett már a gyógyszert alkalmazni, használni. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy a klienseknek 50%-ánál kell, gyógyszer 50-nél nem, de már ez is nagyon nagy eredmény. És valóban tanulási nehézségek esetében is kiváló ez a program. Ugye az olvasászavar az is egy spektrum. Ha már diszlexiáról beszélünk, az már ugye nagyon, és hát annak is vannak specifikus tünettanai, és annak mindnek érvényesülni kell ahhoz, hogy azt diszlexiának hívhassuk. Ugyanígy a diszkalkulia, tehát a matematikai nehézségek esetén is validan, tényleg tudományos alapokon használhatjuk ezt a programot, diszgráfiában ugyanígy. Használhatjuk szinte minden területre kiterjedő tanulási zavar esetén is, illetve hát keményebb kórképeknél is, mondjuk agyi sérülésnél, TBI ugye angolul a neve.
Valamilyen baleset következtében az agy sérülése tekintetében.
Pontosan, valami behatolt az agyba, igen, igen. És használhatjuk stroke utáni rehabilitációban is. Aztán nagyon sokszor használjuk agyrázkódások után is. Nem könnyű téma, de például kemoterápiás kezelések után is, ha valaki érzi, hogy megromlottak az agyi képességei, akkor nagyon szépen tud ez a program működni, és újra húzalozza a neurális húzalokat. És hát ugye az agyi öregedésben is nagyon szép eredményeket tudunk elérni. Az 50 feletti korosztály esetében ugye ott már a memória, munkamemória van, hogy nem olyan fitten működik, és hát egészen most is 83-4 éves néni jön hozzánk, úgyhogy az idősebb, a silver korosztályt is validan kezelhetjük ezzel a programmal.
Erről még a későbbiekben szeretnék részleteiben beszélni, de most térjünk vissza oda, hogy hogyan is ismerhetjük fel a problémákat. Mert minden ott kezdődik, hogy a szülő, vagy adott esetben a pedagógus hogyan ismeri fel ezeket.
Attól függ, hogy milyen helyzetről, állapotról van szó. Mindegyiknek más a tünete. Én éppen ezért a válaszomat azzal kezdeném, hogy hangsúlyozzam a kognitív méréseknek a fontosságát. Tehát ha mondjuk gyermekről van szó, vagy akár magunkról is. Ugye ha gyermekünk van, akkor szinte természetes, hogy elviszük a védőnőhöz, bizonyos paramétereket ő ellenőriz, elviszük a gyermekorvoshoz, ő is ugye megvizsgálja a gyermeket. Na de miért nem visszük el? Óvodáskorban már vannak rendkívül édes, aranyos, az a nevük, hogy szükségletalapú mérés, tehát nagyon-nagyon barátságos hangulatban zajlik, van személyes része, ma már picit a tabletre is rá tud ütni az óvodás. Tehát olyan módon van ez, hogy egy icipicit a digitális korszakból is van belecsatolva, nyilván felnőtt pszichológusok jelenlétében, de csak jóra használjuk a technológiát. Akármit is csinálunk, ez a korszak már digitális korszak. Amit megfigyeltek a kutatók, hogy csökkenti a szorongást a gyermekekben, ha mondjuk egy ilyen eszközzel dolgozunk, mint semmilyen hajtogatós papírceruza alapú teszteken. És valóban 7 nagy kognitív képesség dönti azt el, hogy a gyermekemből milyen felnőtt lesz, merre megy a sorsa. És ezt nem győzzük hangsúlyozni. De azt gondolom, hogy akár általános iskolás korban is egy képességmérés mindenkinek jár, mert ezek ma már 50 percesek. A Gibson-teszt egy nagyon-nagyon szép élmény minden egyes gyermeknek vagy felnőttnek. Megnézzük mindazt a 7 rendszert, ami mindenfajta tanulásért, gondolkodásért, érzelmi szabályozásért felelős, és az, hogy milyen a figyelmemnek az állapota, mind az összes összetevőjének az állapota, milyen a munkamemória, milyen a feldolgozási sebesség, a beszéd észlelés, az összes nyelvi képességemnek az alapja, a humán emberi hangzó észlelés, ezt úgy mondjuk, hogy auditív feldolgozás, milyen a formáknak az észlelése, ez a vizuális feldolgozás, milyen a hosszú távú memóriám, és így tovább, ezek mindent eldöntenek. És az a nehézség a korunkban, hogy a legtöbb gyermeknek rendkívüli mértékben farkasfogazott a profilja. Van gyönyörű 80-90 percentilises érték is, és van sokszor 10-20-as értéken másik képesség, és az pontosan elég ahhoz, tehetséges gyerekekről lenne szó, de valami mégis visszahúzza őket, és ez sokszor makulátlan, gyönyörű IQ ellenére, de mégis ott van benne a működésükben, és gyakran mérünk 120-as, 120 feletti gyönyörű IQ-t, és mégis ennek a 7 képességnek az állapota dönti el, hogy a tanulás hogyan tud zajlani. Tehát ez e közül, a 7 rendszer közül igazából egy, a logika és érvelés korrelál rendkívüli mértékben a végső IQ pontszámmal, a többi nem. És így lehet, hogy valaki magas IQ ellenére, de mégis mondjuk figyelmetlenséggel, figyelemzavarral küzd. Aztán lehet, hogy valakinek olvasási nehézségei vannak. Nem jó a munkamemóriája, nem jó a hallási feldolgozása, már is 2 rendszerből egy nagy pecsét van az illető életében, még akkor is, ha ezt nem nevezzük, vagy nem nevezhetjük diszlexiának, de hát éppen elég az, hogy a szövegeket nehezen tudja feldolgozni, mivel a magyar oktatás az rendkívüli mértékben szövegtan alapú, és az alaptanárképzésben nincsen benne az, hogy hogyan kell ezeket felismerni. Tehát a kérdése nagyon-nagyon jogos, úgyhogy én azt gondolom, hogyha vezetni úgy lehet kimenni, hogy 6-9 hónapokat tréningezzük magunkat, hát akkor miért nincs az, hogy egy 50 perces mérés, ezek gyakran ma már azért ilyen 50-70-100 ezer forint körül elérhetőek, tehát hogy nagyon alaposan meg kellene nézni. És sajnos az van, hogy az iskola rendszer túlterhelt, nincsen erre lehetőség. Azért vannak kutatások, amelyek azt mutatják, hogy az első osztályba beülő gyerekeknek közel a fele iskola éretlenül kerül az iskolapadba, és az, hogy visszafogják egy évet, az nem oldja meg a problémát. Tehát csak egy kicsit, egy 3-5 hónapig kellene belenyúlni a kis idegrendszerükbe, pozitív módon értem ezt, és már is ki lehetne kerekíteni azt, hogy ők zökkenőmentesen veszik az akadályokat később. Így, mivel ez ilyen vontatott, jellemzően harmadikos, negyedikes korban fordulnak hozzánk legelőször a szülők, és ott már olyan mennyiségű anyagokat kell megtanulni, és gyakran egy hatodikos földrajztanárnak pedig nyilván nincsen arra kapacitása meg ereje, hogy ő azt méricskéje, hogy most ő a földrajztanulásra ad jegyet, vagy ő egy szövegértési problémával találkozik. Tehát erre egy 30-as fős osztálylétszám mellett nincs mód igazából. Szóval maradjunk annyiban, hogy a gyermekek nyilván jeleznek, hogyha egy gyerek nagyon hárítja az iskolába járást, esetleg szorongás jeleket észlelünk, fáj a hasa, rágja a körmét, hát akkor már nagyon-nagyon masszívan ott szokott lenni, hogy valamelyik képességgel nagy baj van.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Bohács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről, Papildikó kolléganőm mikrofonja előtt.
Volt egy olyan időszak az életemnek, hogy párhuzamosan csináltam a kollégiumot, csináltam a zsinatot, már szerveztük a rádiót, a Stella üdülőt odafönt a Mátrában, és végeztem a Kánoni Jogi Egyetemet. Ekkor voltam mondjuk 40x éves, 50 alatt, és egy olyan fajta igénybevétel volt, egyébként ez mind, általában ezt megfigyeltem az életkorokat, a 40 és az 50 közötti időszak a legveszélyesebb a férfi ember számára, mert akkor még mindent bír, és
túlhajtja magát, és akkor...
Mindent is túlhajtja magát, és közben elindult az országos rádió szervezése, és hát úgy volt sokáig, hogy ennek a rádiónak én leszek az igazgatója. Viszont azt is éreztem, hogy nekem ez így, ahogy most így itt vagyok ebben a beszorultott életállapotban, élethelyzetben, kevés leszek rá, kellene tudnom nyelvet, el kellene végeznem rendesen a kánonjogot, tanulnom kellene médiajogot, meg ilyeneket, de ez képtelen vagyok ebben a helyzetben, és akkor vetődött fel, és kértem a seregi érsek urat, hogy engedjen engem ki, hogy ebből az egészből kiszakadjak, és egy kicsit minőségileg is feljavuljak, hogy alkalmassá váljak ahhoz, amit hát ugye azért még szerettem volna, az Országos Rádiónak igazgatója lenni. Aki aztán ugye a Juhász Judit lett, későbbiek során, amikor megalakult az Országos Rádió, megjegyzem zárójelben, hogy egyáltalán nem bánom, hogy kikerültem a médiából. Mert egy ideig az ember csinálja, de utána, szóval kevés lesz egy papnak az, hogy oda tartja a mikrofont az illető orra alá, hogy mondja már meg bátyám, hogy a nagymisén hogy tetszett a prédikáció, és érsek úr kiengedett, és akkor ott tavában van egy egyetem, a Kánoni Jogi Egyetem, ami egy nagyon jó egyetem, és akkor én oda beiratkoztam, és laktam egy magyar közösség plébániáján a László László atya támogatásával, illetőleg hát az első évet az egyetem a kollégiumban. Olyan atya, aki elhatározta, 60 évesen lett pap, addig politika történetet tanított a Montreali Egyetemen, elhatározta, hogy a magyarokat úgy fogja támogatni, hogy a papokat, akiket képzésre kienged a püspökük, azokat ő finanszírozza. És így jutottam én is oda. Előttem 3 vagy 4 erdélyi kollega volt, aztán utánam az Artner Peti jött, aztán meg a Lóci Tamás atya. Igen, ám, de közben kapok egy telefont a Mándi Zoli atyától, az irodaigazgatótól, hogy beteg lett a gyöngyösi plébános. És hogy az érsek úr egy nagy plébániát szánt neked, légy szíves, készülj úgy, hogy hazahívunk. És hát így tulajdonképpen a média karrierem derékba tört, hála Istennek hozzáteszem. Még egyszer mondom, hogy nagyon szeretek papként pap lenni, és hát összecsomagoltam, ahogy ott egy-két vizsgát letettem, valahogy úgy november tájt, 3 szemeszter volt, azt hiszem, és akkor hazajöttem, és onnantól kezdve már mint plébános veszek részt az egyházmegye munkájában, illetőleg hát van még azért egy-két más dolog is, de az egy különleges pillanat volt, amikor az egészet nekem le kellett tenni a sajtót, és azt mondani, hogy visszamegyek újra plébánosnak. Tehát amit Bogácson ott hagytam, azt Gyöngyösön fogom folytatni. Gyöngyöst nagyon szerettem, és ezért ez egy kis segítség is volt nekem, mert olyan helyre szánt az érsek úr, ahol az én szülővilágom Matraja, az nagyon szerettem ott. Igen, ám csak, hogy hazajöttem, és közben, hála Istennek, a plébános meggyógyult, a gyöngyösöd, és akkor itt álltam itt a sérv kirekesztve, hogy akkor most mi csinálsz? És Antal Lóczi Lajos atya a plébániájára tett az érsek úr egy pár hónapig, aztán beteg lett a Miskolcon, a Szent Anna plébánosa, akkor fölhívtak, hogy elmennél a Szent Annára.
Ott akkor ilyen Jolly Joker voltál gyakorlatilag, akit így hirtelen be lehetett tenni mindenhová.
Igen, és akkor jöttem ide, és akkor elkezdtünk építkezni, és egy 8 hónap múlva telefonálnak megint, hogy akkor elmennél-e most Gyöngyösre. Számomra például a papi cölibátus itt is visszaigazolja magát, hogy ezt nem lehetne végigcsinálni, hogy mit tudom, 12 helyen vagy egy élettartamban, és jó szívvel lehetett menni, és azt gondolom, hogy mindenütt jól is éreztem magam plébánosként is.
Mikor hazajöttél Kanadába, egy új kihívással talált meg érsek atya. Ugye ez volt az az időszak, ahogy említetted is a rendszerváltás után, hogy egyre több intézményt visszakapott az egyház, és hát az Egri Egyházmegyében nagyon nagy fellendülésnek indult az oktatási köznevelési intézmények átvétele. Most már itt 2025-ben közel 50, sőt lehet, hogy 52-53 köznevelési intézmény tartozik az Egri Főegyházmegye fenntartásába. Akkor még nyilván kevesebb volt, de téged bízott meg a főpásztor azzal, hogy ezeket az intézményeket valamilyen formában összefogd, koordináld. Hogyan zajlott ez a munka?
Ez is úgy jött, mint a rádió, hogy te újságíróiskolát végeztél, csinálj egy katolikus rádiót. Miután hazajöttem Kanadából, és ott lógtam a levegőben, mert nem Gyöngyösre nem tehettek, mert ott volt plébános, ezért azt mondták, hogy hát te voltál kollégiumi igazgató, legyél eki felnök, az egyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának az elnöke. Ezt Mándi Zoli atya, valószínűleg ő találhatta ki, mert ő volt egy rövid ideig ennek a ekifnek az elnöke, és ez időben körülbelül egybeesett, hát hogy ilyen egy évet lehettem, vagy másfél évet ekif elnök, amikor Seregi érsek úr nyugdíjba ment, és Ternyák érsek atya jött. És hát ekkor indul, addig 8 iskolánk volt. És amikor Ternyák érsek atya átlátta a helyzetet, fölmérte, és hát 2010-ben a mostani kormány egy olyan kedvező döntést hozott, hogy ha az egyház átvesz iskolákat, akkor nem kell, az önkormányzatoknak nem kell még pluszba odaadni azt, amit eddig is odaadtak nekik, hanem közvetlenül megkapja az állami költségvetésből, és akkor ezzel a önkormányzatok is egy kicsit föllélegezhetnek. Szóval ekkor az érsek atya, amikor látta ezt a szituációt, akkor rapid, erős módon, nagy lendülettel hozzáfogott az egyházi iskolák visszaigényléséhez, illetőleg az újraindításához, vagy az újak indításához, és ekkor volt nekem, mint eki felnöknek az a szerepem, hogy részint segítsem a folyamatot, sok fórumon ott, 47 iskolát, ha jól emlékszem, vagy valamennyi ilyen intézményt vettünk át, abban az időszakban, és ezeknél úgy bábáskodtam, illetőleg azt, én legalábbis magam számára azt a feladatot szabtam ki, hogy segítsem az intézményeket egyházivá válni, a pedagógusokat. Tudnék, ez volt a legnehezebb, hogy egy pedagógus, aki ott tanít nyugodtan egy klikkes, vagy egy önkormányzati, vagy egy állami iskolában, hát hónaptól úgy jön be, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy mi ez? Tehát, hogy ezt a sokkot, amit én egyszer már megtapasztaltam a kollégium igazgatójaként, hogy ezt a sokkot, vagy ezt a, nehogy trauma legyen ebből, és hát nekem, én azt a feladatot vettem magamra, hogy segítsem az egyházivá alakuló, egyházi fenntartásba kerülő iskoláknál, hogy minél gördülékenyebb legyen. És hála Istennek, úgy gondolom, hogy a Jóisten is gondviselési segítette ezt a dolgot. Gyöngyösön 6 intézményt sikerült átvenni, és a környékét, ugye Karácsond, aztán Gyöngyös-Solymos, Gyöngyösön a Vakbottyán, aztán a Zeneiskola, aztán a Rákóczi iskola, meg még van egy valamelyik, ami ott Adácsi, aminek ott közvetlen környezetében, gyönyörű környezetében, és ezeknek a pedagógusaival, meg aztán hát a
nyilván a pedagógusokkal, a szülőkkel, a városvezetéssel, mindenkivel sikerült egy olyan jó kapcsolatot kialakítani, amit ugye elismeréssel is honoráltak neked, hogy ezeket elősegítetted, és ott voltál nem csak lelkipásztorként, hanem ilyen formában valahogy egy intézmény összefogó vezetőként is.
Gyöngyösön aztán még csináltunk egy egyházi múzeumot, az egy nagyon izgalmas kérdés, az az év múzeuma volt 2015-ben, vagy lett, meg megépült a templom torony, amit 100 évig vártak, ugye egy nagy tűzvész volt Gyöngyösön, és azt hiszem, hogy amikor 12 év után érsek atya megkérdezte, hogy átjönnék-e ide a Mindszentre, ugye másodszor vagyok Miskolcon, akkor azért egy nagyon-nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, hogy a szülővárosomban, ahol születtem, igaz, hogy a kórházban, de hát mindegy, úgy volt beírva mindig a személyigazolványomban, hogy Gyöngyös, hogy sikerült a résztvételemmel, ott létemmel egy nagyon jelentős lépést tenni az egyháznak, a plébániának.
Thank you.
Folytatjuk műsorunkat, melyben Juhász Ferenc Miskolc Mincenti plébános, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Azon gondolkodtam el, hogy egy 46 év papság alatt, papi szolgálat alatt, hogy milyen gazdag, milyen nagyon tartalmas életutat is jártál be. Ahogy indítottam ezt a beszélgetést, hogy részben ezek pozíciók, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy egy mérhetetlenül nagy szolgálat, amit mind az egyház, mind pedig a hívek felé, vagy a keresők felé tettél. De nincs vége itt a feladataid körének, ami kimaradt a felsorolásból, hogy ugye említetted azt, hogy egyházjogot tanultál, és akkor főszentszéki bíróként is ellátsz bizonyos feladatokat. És hát mind Gyöngyösön, mind pedig itt Miskolcon, a miskolci esperesi kerületnek az esperese is vagy. Hogyan sikerül ennyi minden helyen helytállni?
Azt gondolom, hogy ez nem az én képességemnek, vagy a tehetségemnek az eredménye, hanem a pap hiányé. Tehát az, hogy egy papra annyi feladat hárul, vagy annyi dolog megtalálja, ez azért van, mert ténylegesen kevesebben vagyunk, mint amennyi létszám szerint kellene egy ekkora egyházmegyében. Biztos, hogy azok a megbízatások, vagy azok, amiket az egyház megye főpásztora mondjuk egy papra rá bizalmát is jelenti, meg hát egyszerűen szükséges, hogy valaki legyen esperes, meg hogy valaki legyen valamilyen helyzet. Hogyha az egyház előírja, hogy egyházi bíróságot kell fönntartanuk, akkor abba kellenek emberek, bírók, vagy bármi más, és hát sajnos ez így van. Ezt úgy gondolom, hogy részint kiegészítik egymást, tehát ami számomra az életben mindig, a papi életemben is mindig egy nagyon izgalmas volt, hogy lehet sokféle dolgot csinálni, úgyhogy ne, tehát ennek mindig örültem, mert nem szűkült be az ember, tehát nem maradt egy nagyon szűk sávban egy specialista, hanem a pasztorációnak számtalan ágazatát, vagy területét sikerül végeznem, és hát egy picit így tekintek ezekre, és nyilván, hogy egyik sem teljes értékű, tehát nem vagyok a legjobb esperes, nem vagyok a legalkalmasabb bíró, és így tovább, de azért valahol azt hiszem, hogy az én személyes hivatásomban, vagy küldetésemben ezeknek mindnek van egy kicsi olyan szerepe, hogy nem csak azokat gazdagítja, vagy bátorkodom azt gondolni, hogy őket is azért, akikkel ez érintkezik, hanem engem is visszafelé is hat.
Visszafelé is hat, rengeteg kihívással, rengeteg nehézséggel is szembe kellett nézned, úgy gondolom ezek alatt az évek, évtizedek alatt, és most így itt vagyunk a napokban ünnepled éppen, ezt elárulhatjuk a kedves nézőknek 70. születésnapodat, úgyhogy a jó Isten éltessen sokáig, de ha visszatekintesz ezekre, azt nyilván nem kérdezem meg, mert egy szülőtől nem kérdezheti meg azt az ember, hogyha van 5 gyermeke, akkor melyik a kedvenc, melyiket szereti legjobban. De azt azért megkérdezem, hogy mivel gazdagodtál te személy szerint ezek által a kihívások, feladatok által, és mi adott neked igazából erőt, folyamatos motivációt, lelkesedést ahhoz, hogy ezeket mindig teljes erőbedobással és lelkesen el tud látni ezeket a szolgálatokat?
Nem biztos, hogy ebben a sorrendben válaszolok, de éppen azért a 70 évemhez közeledve mindentől, külső fórumoktól függetlenül is kezdek egyfajta mérleget, vagy egy önvizsgálatot, vagy egy valamit összegzést végezni, és arra jöttem rá, hogy az, hogy soha nem voltam egyedül, hogy most is itt a plébánián hatan vagyunk papok. Az, hogy mindig 25 és 30 közötti káplánom volt, csak ez alatt az idő alatt, amióta hazajöttem Kanadából, 2003 óta. És ezek a káplánok, tehát a tőled fiatalabb korosztály, akik sokfélék, annyira rá szorítják az embert arra, hogy ahhoz, hogy megértsd, hogy szinten tartsd magad, hogy azsúrban legyél velük, hogy ne érezzék azt, hogy na, hát ez öreg pasas, hát ennek hiába mondod, úgyse érti. És végig, tehát amikor a kollégiumban voltam, és végig tőlem mindig 20-30 évvel fiatalabb környezetben voltam, és ez mindig azt jelenti, hogy egy fiatalabbként kell gondolkoznod, és fiatalabb mentalitással kell élned, mint ami ténylegesen vagy. Ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy az ember jó szituáltan tartsa mentális részét a dolognak. Lelkileg pedig az, hogy az egyházamhoz való hűség, az mindig legfölül van. Soha semmilyen körülmények, szituációkban nem, el se jutott addig a szintig, semmi bennem, hogy megkérdőjelezze, vagy kockára tegye, hogy az egyházhoz tartozom, mint pap. Hogy az egyház papja vagyok. Aztán a Jóisten iránti mélységes, bensőséges kapcsolatom. Tehát nem az imádságokra, nem a rózsafőzére, nem a szentmisékre, nem ezekre a szertartásokra gondolok most, amikor ezt mondom, hanem arra, amit el se tudsz mondani, hogy egy belső azonosságot élsz meg az Úristennel, hogy ő valóban benned van, hogy valóban benne vagy, hogy egyek vagytok, és hogy eszedbe nem jutna másként gondolkozni, vagy másként élni, mint ahogyan tőle tanulod, vagy ahogy belső sugallatok alapján ezt kapod. Hát nagyon bonyolult ez, de hogyha egy papot kérdezel a hitéről, vagy a belső világáról, akkor azt gondolom, hogy így tudja elmondani, vagy legalábbis hát én így tudom elmondani, és nagyon hálás vagyok ezért a 70-ért, meg ami még ezután jön.
Én a következő 70-hez is, meg hát bármennyi lesz ahhoz, én további ilyen lelkesedést, kitartást és a Jóisten áldását kívánom az életedre. Köszönöm szépen, Heinok atya, a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc, Miskolc Mincenti plébánossal, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével Pap Ildikó beszélgetett. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugár.